Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Éppen az iskolai őszi szünet idején beszélgetünk, tehát a 2021-22-es tanév első fél évének csak nem a fele már eltelt, és tudjuk, hogy egy igen nehéz előző tanév, hát mondhatjuk, hogy egy járványhelyzet szabdalta a tanév után kezdődött most úgymond már hagyományos formában, klasszikus jelenléti oktatás mellett az iskolai élet. Most immár hát közel két hónapnyi tapasztalat birtokában mondhatjuk, hogy zökkenőmentes volt a visszatérés, a visszaállás és a tanévkezdés, meg az első két hónap?
Biztosan minden iskola elkészítette a saját tapasztalatait, illetve felmérték az osztályban, hogy mennyire sikerült azt a tavalyi évben nagyjából fél éves kihagyást a gyerekeknek átvészelni. Nem csak a tananyagra gondolok, hanem itt a közösségek alakulása nyilván egészen máshogy zajlott, mint a korábbi időszakokban, de akár a hozzáállás a jelenléti oktatáshoz. Nagyon sok minden volt, amit szerintem érdemes volt megbeszélni a diákokkal, és aztán utána egymás között a pedagógusokkal is. Minden esetre nagyon bizakodóak voltunk, azt gondolom augusztus végén mindannyian az intézményekbe, különösen talán a középiskolás, illetve a 12 év feletti korosztály számára lehetett azért megnyugtatóbb, vagy legalábbis biztatóbb az évkezdet, hiszen nagyon sokan közülük éltek az oltás lehetőségével, és hát egyre aggasztóbban figyeljük azért, hogy sajnos a vírus azért az nem omlott össze az előző időszakban, hanem hát ismét egyre inkább jelen van, ha nem is a középiskolákban, bár ott is van egy-egy megbetegedés, de az alsóbb évfolyamokon, illetve hát az óvodában azért megjelent.
Volt egyébként, ahol el kellett rendelni bizonyos tanügyi intézkedéseket, netán ideig, óráig át kellett állni, ismét online oktatás vagy karantén alá kellett vonni osztályokat? Nem tudom, vannak ezzel kapcsolatosan esetleg visszajelzések?
Igen, vannak visszajelzéseink nekünk is. Az előző, pontosan egy héttel ezelőtt volt Budapesten egy megbeszélésünk a megyei elnökökkel, a tagozatok vezetőivel, nagyon sokféle tapasztalat van. Az azért jellemző, hogy középiskolákban tényleg kevés a megbetegedés, gimnáziumban különösen kevés, szakképzésben egy picit több. Az eljárás egyébként maga a protokoll ugyanaz, mint a korábbi időszakban, a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzi a fertőzés ért egy tanulót, és akkor a középiskolákban, akik nem oltottak, őket karanténba kell helyezni. Konkrét példát is tudok mondani. Nálunk eddig szerencsére ebben a két hónapban mindössze egyetlen megbetegedés történt a 800 diák közül, ami hát mind az előző évhez képest fantasztikusan jó. Ekkor ez egy 35 fős osztály, a beteg diákkal együtt összesen 7 diákot kellett karanténba küldeni néhány napra, a többiek folytatták az oktatást, ez viszont ugye egy jelentős különbség a tavalyi évhez képest, amikor akár az egész osztály is ilyenkor, hiszen nem voltak oltottak a diákok, otthon kellett, hogy maradjon, és számukra akkor el is kellett rendelni a digitális munkarendet. Most ez nem így történik, hiszen az osztály döntő többsége szerencsére jelenléti módon iskolába járással tudja teljesíteni a kötelezettségét, és nyilván ők elküldik a tananyagot a többi otthon maradó diáknak.
Említette az imént elnök úr, hogy igen nagy különbségek vannak, vagy hát legalábbis vannak különbségek általános iskolák és középiskolák között a járványügyi vagy megbetegedések számát tekintve. Mindez gondolom az oltásra, átoltottságra vezethető vissza, hiszen ugye 12 éves kor felett lehet csak oltani a diákokat, tanulókat, és nyilván az általános iskola alsó tagozata, illetve még a felső tagozatnak is az 5.-6. osztálya az azt jelenti, hogy ott nem oldhatók a diákok. Tehát nyilván ezért is lehet több ott a megbetegedés?
Egyértelműen ez a helyzet. Tehát azért az szerintem nagyon jól látszódik, és ezúton bátorítok tényleg mindenkit, aki iskolába jár, szüleiket, hogy ha még nem oltatta be magát, és lehetőség van rá, tehát 12 éves elmúlt, vagy el fog múlni a következőkben, akkor szerintem mindenképpen célszerű megtenni, hiszen tényleg látszik a statisztikátokból, hogy gyakorlatilag a középiskolák döntő részében nem kellett semmilyen drasztikus lépést tenni. Lényegesen kevesebb a megbetegedés, egyébként a pedagógus kollégák között is lényegesen kevesebb, mint az előző évben. Ugyanakkor hát nyilván pontosan emiatt jól látszódik az, hogy a 12 év alatti diákoknál, ez első általános iskolákat érinti, óvodákat, ott azért felütötte fejét már a vírus, és ott, tehát sajnos azt gondolom, hogy a mostani adatok alapján lehet is számítani arra, hogy egyre több helyen egyre több diák, vagy egyre több osztály kerülhet karanténba, és esetlegesen számukra el is kell rendelni majd a tantermen kívüli munkarendet.
Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor már szóba került az, hogy a pedagógusok körében az átoltottság igen magasnak mondható. Nem tudom, hogy van-e arról esetleg számszerűsíthető adat, vagy talán arányszám, hogy a diákok körében milyen ez az átoltottság már, akiket ugye lehet oltani a 12 év feletti korosztály?
Nekem olyan teljes adatom, ami megmutatná azt, hogy az országban milyen nagyságú az átoltottság, ilyen nincsen, de nagyon sok iskolával, kollégával beszéltem, és hát az egy héttel ezelőtti értekezletünkön is tényleg pontos számokat kaptam egyes helyekről. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a középiskolákban a diákok átoltottsága az eltérő mértékű, de nagyjából egy ilyen 50 és 80% közötti. Nálunk konkrétan például a Révai gimnáziumban 74% volt az átoltottság a szeptember elején. Azok a diákokkal együtt, aki akkor az iskolában kapták meg az első, és aztán később a második oltást is. És azt nagyon, nagyon jónak tartom, hogy például a végzős évfolyam, és ezt szinte mindenki megerősítette, a kollégáim közül, hogy a végzős évfolyam még ennél is sokkal nagyobb felelősséggel tekint az előtt álló időszakra. Nálunk ez magasabb, mint 90% a végzős osztály, az érettség előtt álló osztályoknak az átoltottsága, ami azt gondolom, hogy egyféleképpen talán garancia lehet arra, hogy ők végig tudnak ebben az évben készülni erre a nagyon fontos vizsgára, és hát reményem szerint szakképzésben is, ahol aztán tényleg maga a gyakorlati foglalkozások, a képzőhelyen végzett foglalkozások, azok hát nyilván egészen máshogy történhetnek jelenléti, mint digitális oktatásban, ott nehezen is lehet értelmezni ezeket. Szintén reményem szerint tényleg jól fel tudnak majd készülni az előttük álló jövő évi vizsgákra.
Nyilván, hogy nem egyszerű, amikor olyan helyzet adódik, hogy karantént vagy online oktatást kell akár ideig, óráig elrendelni egy iskolában, de mik a jogosítványai egy iskolának vagy egy iskola igazgatónak, ha nem is erre vonatkozóan, de akár azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk legyen kötelező a maszkviselés, mert olvastam, hogy több vidéki gimnáziumban, középiskolában már hoztak hasonló intézkedési terveket, hogy lehetőleg maszkot viseljenek a diákok és a tanárok, ahogy hát egyre aggasztóbb hírek érkeztek a járványhelyzet alakulásáról, de mi a mozgástere ilyenkor mondjuk egy iskola igazgatónak, és milyen lehetőségei vannak egy adott iskolának ezen a téren?
Azt gondolom, hogy azok az iskolák járnak el helyesen, akik helyben meghozzák azokat a döntéseket, amelyek úgy gondolják, hogy az adott régióban, az ott intézményben, az ott körülmények között tényleg segíti azt, hogy biztonságosabb legyen, kevesebb megbetegedés legyen, és ilyen módon tényleg minél hosszabban iskolába járással lehessen teljesíteni a kötelezettségeket. És ezt én igazából örömmel üdvözöltem, hogy ameddig nem szükségesek központi intézkedések, addig az intézmények maguk hozhassák meg ezeket a döntéseket. Ilyen módon valóban én is tudom azt, hogy több iskola a helyben szokásos intézkedésekkel megkérdezve nyilván azt gondolom a szülői munkaközösséget, vagy azt a szülői testületet, akik ezt egyeztetni szoktak, döntött az ügyben, hogy hordjanak maszkot a diákok, vagy egyéb más intézkedéseket szükségesnek látnak. Valóban az intézmények önmagukban nem rendelhetnek el digitális oktatást, nem mondhatják azt, hogy maradjanak otthon a diákok, de egyéb más szabályzókat az iskolán belüli mozgásra, az iskolán belüli esetleges maszkviselésre hozhatnak, bár igazából ezen megbeszélések nélkül kötelezővé tenni a maszkviselést, azt a szabály szerint nem lehet, de azt gondolom, hogyha a szülőkkel egyeztetnek esetlegesen idősebb diáknak, a diák önkormányzattal is, akkor ha ez normális módon megy, akkor szerintem senki nem fog reklamálni amiatt, hogyha az adott közösség védelme érdekében megteszik ezeket a lépéseket.
Az előző tanévben már megtapasztalt iskolai reggeli hőmérsékletmérés, ez még azért bevet? Vagy ugye vannak iskolák, például ha jól tudom, az önök iskolájában is, ugye ott vannak ezek a hőkapuk, tehát az automatikusan ugye gondolom, hogy azért ez működik, de akár ez is foganatosítható az iskolákban?
Így van. Valóban nálunk a hőkapu ott maradt, nem került leszerelésre. Nem kötelezően nem ellenőrizzük azt, tehát nem állott pedagógus kolléga, vagy a portás, vagy bárki más, aki ebbe segíteni tudna, hogy ellenőrzi a hőmérsékletet, de a diákok maguk láthatják azt, hogy milyen a hőmérsékletük. Kétségtelen az is, hogy azért a hőmérséklet mérésnek ez a rész azért nem 100%-osan mutatja egészen biztosan a diákok, vagy akár bárki másnak a testhőmérsékletét, hiszen hogyha egy olyan komoly napsütésben mondjuk néhány perces kerékpározás vagy sietés után jön be, akkor azért biztosan fölülméri a hőmérsékletet, ha pedig hűvösebb van, és mondjuk valaki egy hűvösebb időben sapka nélkül érkezik, hát ő neki pedig azt gondolom, hogy alul méri, de nyilván, hogyha valakinek magasabb lenne a hőmérséklet, azt lehet utána ellenőrizni néhány perc múlva.
Csak nem két hónap eltelt a mostani tanévből, ezzel kezdtük a beszélgetését, hát megkezdődtek az őszi érettségi vizsgák, és ha jól tudom, még tartanak is a következő időszakban is. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok, visszajelzések? Ugye emlékszünk, hogy tavasszal csak írásbeli vizsgák voltak az érettségén.
Igen, azt hiszem, talán már meg a érettségi vizsgáknál van, mikor van szükséges, amikor nincsen. 2020 tavaszi időszakban írásbeli vizsgák voltak, csak 2020 őszén volt írásbeli és szóbeli vizsga is. Mindkét időszakban azért voltak olyan diákok, akik sajnos a betegség vagy a karantén kötelezettség miatt nem tudtak eljönni. Szerencsére korlátozott, tehát nem túlságosan magas számban. A 2021-es tavaszi érettségénél szintén az volt a rendelkezés, hogy szóbeli vizsga nincsen, általában nincsen, néhány kivételtől eltekintve, illetve akiknek nem sikerült az írásbeli tudtak javítani. A mostani vizsgaidőszak szerintem lényegesen nyugodtabb, pontosan amiatt, hogy az oltottság miatt a gyerekek kevésbé fertőzöttek ez a korosztály. A tavalyi évben sok esetben megfigyelhető volt az, hogy az érettségi időszak előtt az érintett diákok esetleg az utolsó héten már nem is jöttek iskolába, nehogy elkapják a vírust. Most ez lényegesen kevésbé volt jellemző. Egyébként összességében szerintem most is elég sok érettségiző van, de a számuk alacsonyabb, mint tavaly ősszel, hiszen tavaly ősszel azok is érettségiztek, akik az akkori tavaszi időszakban nem tudtak előrehozott érettségi vizsgát tenni, mert abban az évben az is elmaradt. Úgyhogy most sokan vannak a diákok, lényegesen kevesebb a hiányzás és a probléma is, nincsenek azok a szabályzók, amelyek tavaly ilyenkor azért voltak, akár a maszkviselésre gondolunk, akár bármilyen másra. Úgyhogy én nem kaptam semmilyen jelzést, ami megzavarta volna az érettségi vizsgákat, ugye múlt héten már voltak ezek. A csütörtöki nap volt múlt héten, azt gondolom minden érintett iskola számára így nekünk is a legnehezebb. Akkor volt az angol érettségi, közép- és emelt szinten is. Nagyon sok iskolában biztos, hogy sok termet elfoglaltak. Nálunk például bizonyos osztályok nem is tudtak iskolába jönni, hiszen nagyjából a termeknek a felét az érettségi miatt az érettségiző diákok használták.
Lehet, hogy még korai erről beszélni, hiszen majd január-február lesz a középiskolai felvételi időszaka, de hát éppen most, ha jól tudom, október 20-áig kellett nyilvánosságra hozniuk a felvételi tájékoztatóikat a középfokú oktatási intézményeknek, de hát azért az előkészületek nyilván már megkezdődtek és zajlanak mind az általános iskolákban, mind a középfokú intézményekben. Véhetően itt most az idei tanévben nem lesznek ezzel kapcsolatosan változások, tehát ez a hagyományos rendben fog zajlani?
Reményeim szerint igen, bár hát tényleg határozott igent vagy nemet biztosan nem lehet mondani még. Valóban nyilvánosságra hozták a középiskolák, hogy milyen osztályokat indíthatnak, milyen létszámokkal. Egészen biztos, hogy az érintett korosztály, leginkább a 8. osztályosok most ezeket tanulmányozzák. Az őszi szünet utáni héten, következő héten az iskolák tájékoztatókat fognak tartani.
Ugye szoktak ilyen nyílt napok lenni, iskolai bemutatkozó igen. napok, foglalkozások, ezeket is reményeik szerint meg lehet tartani?
Ugye vannak iskolák, akik olyanokat is szerveztek, hogy bemutató órákat tartottak valóban. Ennek én kisebb valószínűségét látom, hogy ilyenekre most sor kerülhet ez a fajta keveredés. Ez lehet, hogy azért a mostani helyzetben talán nem annyira szerencsés. A szülőknek, a diákoknak délutáni alkalmakkor szoktak tájékoztatókat tartani. Lehetséges, hogy az iskolák egy része szintén tavalyihoz hasonlóan ezt is összeleg online oldja meg. Mi egyelőre úgy tervezzük, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor megtartanánk, hiszen van rá szülői igény, hogy lássák is egy az iskolát. És hát december 3-áig a diákoknak el kell dönteni azt, hogy jelentkeznek a felvételi vizsgára, tehát azt, hogy hol szeretnék ezt megírni. És én nagyon remélem, hogy az a január 20-a környéki szombaton lesz olyan helyzet, hogy meg tudják írni a diákok, mindenki, aki meg szeretné írni biztonságos körülmények között az iskolákban.
A vizsgákról, jelentkezésekről, felvételi eljárásokról beszéltünk az imént, tehát azért ejtsünk szót az iskolai közösségi életről és eseményekről is, hiszen az előző tanévben hát ezek sorra elmaradtak és kiiktatta ezeket a járvány, illetve a pandémia, így a ballagások mellett például a szalagavatókat is. Ezeknek hát majd éppen most, hogyha a naptárra nézünk, akkor az látszik, hogy éppen most talán novembertől kezdődik a szezonja vagy az időszaka. Arra lehet készülni, hogy ezek a mostani tanévben talán már rendben megtarthatók ezek a szalagavatók, hiszen ezek azért a diákság, az iskola, az alma mater számára nagyon fontos események.
Teljesen egyetértek, ezek nagyon fontos és nagyon szép események, azt gondolom. A közösségek számára az iskolák is fontosak, és hát a diákoknak is fontosak. Egyelőre olyan szabályzók láttak napvilágot, hogy mivel a diákok egyébként is, a végzős diákok egy közösségbe járnak, együtt vannak minden hétköznap is, ezért a diákok számára a szalagavató rendezvények megtarthatók. Nem tartoznak bele azon rendezvények sorába, amelyek korlátozásokat kell élve léptetni, de a szülők számára, hiszen ők azért összességében így együtt, nyilván nem együtt vannak, és az összes diákkal nem egy légtérbe dolgoznak szinte nap, mint nap, ezért a szülők számára védettségi igazolást kell felmutatni, hogyha ezek a szalagavatók nyilvánossak lesznek, mert pedig legtöbb helyen azt gondolom, hogy nyilvánossak, hiszen ez a szülők számára is egy nagy élmény látni még egyszer, mielőtt esetlegesen más városba költözik a gyermekük, egy picit a családtól távolabb éli már majd az életét. Ezt a fajta elválást tényleg egy szép alkalom látni, még utoljára szépen felöltözve egy műsorban szerepelve, táncolva, vagy akár egyéb más dolgot téve. Ez egy nagyon jó lehetőség mindenkinek. Remélem, hogy biztonságos és szép szalagavató ünnepségek lesznek.
Az igazgatói pedagógusi tapasztalatai alapján hogyan látja, hogy jócskán szegényebbek lettek azok a gyerekek, akiknek mindez kimaradt az életükből, a középiskolai éveikből, hiszen hát a balgási fotókon összeölelkező diákokat vagy családokat hát nem nagyon lehet pótolni.
Igen, hát ebben az évben, az előző év végén azért nagyon sok iskola szerintem talán jól úgy próbálta megoldani a helyzetet, hogy akár az érettségi vizsgák, az érettségi vizsgák után, hogy tényleg ne legyen probléma, szervezett ballagásokat. Nálunk is egészen szokatlan módon, de június közepén volt ballagási ünnepség, és hát nagyon hálásak voltak a szülők és a diákok is, hogy ezt megrendeztük, és lehetőséget adtunk arra, hogy ezt a szép búcsúzást ezt átélhessék. Biztos, hogy voltak olyanok, akiknek ez nem adatott meg, és szerintem ez valóban utólag is nézve az eseményre készülnek felvételek. Ez egy nagyon komoly veszteség volt a 2 évvel ezelőtti diákoknál, a mostaniaknál is, akik nem tudták átélni. Azt, hogy az iskola épületében, vagy az iskola épülete körül elballagnak a szülők, ezt látják, és hát tulajdonképpen az elválásnak, az elbúcsúzásnak egyfajta ilyen indulása ez az egész ünnepség. Remélem, hogy tavasszal, vagyis hát április vége felé attól lehet majd a sajtó tele, hogy nagyon szép képek készülnek, és együtt tudjuk ünnepelni ezt az eseményt.
Nyilván a pedagógusoknak is van ezen a téren hiányérzetük, de a diákok például, az önök gimnáziumának a tanulói, hogyan vészelték át, vagy hogyan élték meg ezt, mert hát most nem csak a digitális oktatást, online oktatást, arról beszélgettünk már többször ebben a műsorban is, hanem ennek az együttlétnek a hiányát, mert hát nyilván, hogy a virtuális térben folyamatosan együtt voltak, vagy együtt lehettek, és ez nem is idegen tőlük, hiszen nagyon intenzíven vannak együtt a virtuális térben, de hát amikor csak erre korlátozódik a dolog, az azért egy kicsit más felhangot kap, gondolom, az ő életükben is.
Azt gondolom, hogy tényleg nem árulok el én sem titkot, hogy a diákok többsége nagyon várta már, hogy találkozhassanak egymással, és valóban kiki a habitusától függően jobban vagy kevésbé viselte meg az, hogy ez egy hosszú időszakon keresztül leginkább csak virtuálisan tudott találkozni a barátaival, ismerőseivel. Azt gondolom, hogy hiányzott mindenkinek az a közösségi élet, amit az iskola tud biztosítani. Hiányoztak azok az együtt töltött, akár csak egy közös ebédelés az iskola után, a szokásos rítusok, hogy együtt elmennek, beszélgetnek, nevetgélnek, vagy akár tényleg nagyon furcsa, de szerintem nagyon sok minden kiderült, hogy mondjuk egy testnevelés óra azért messze többről szól, mint hogy itt digitálisan elküldünk valamit, és akkor fussatok, vagy végezzetek el gimnasztikát, vagy küldünk bármilyen színvonalas anyagot, és akkor azt próbáltok ti is ugyanúgy megcsinálni, hanem egy testnevelés órán is az együtt játszás nagyon sokat hozzá tud tenni, nem csak a közösség építéséhez, hanem azoknak a kompetenciának a kialakulásához is, mint a kommunikáció, az együttműködés, és hát maga az öröm az, hogy együtt örülünk dolgoknak, vagy éppen a bánatukat közösen tudjuk megélni. Szerintem nagyon sok minden olyan apróság veszett el, amely már látszik is talán a diákokon, és hát a nehezebb időszakban is kevésbé tudta őket átsegíteni. És hát valljuk be, hogy nekünk pedagógusoknak is nagyon sokat jelentenek azok a közvetlen visszajelzések egy tanítási órán, amikor ha megkérdezzük, hogy értitek, és bár nem mondja senki, hogy nem érti, de azért látni lehet azt, hogy ezt azért jóan nem még egyszer átnézni. Ez a digitális oktatásban sokkal kevésbé tud kijönni. Úgyhogy valakik úgy fogalmazták meg itt ezen az előző heti értekezetünkön, hogy a rendszer számára még egy ilyen hosszú leállás az tényleg tragikus lesz, és nem csak a rendszer számára, hanem akár egyes diákok számára is.
Szóba került a beszélgetés első részében, hogy most nincsenek központi intézkedések, kötelező előírások az iskolákban, még a maszkviselésre vonatkozóan sem, de azért, hogy nem felhőtlen a helyzet, azt például jelzi, hogy november 2-ától, tehát rögvest a mostani őszi szünet után, iskolai szervezésű csoportos utazást külföldre csak miniszteri engedéllyel lehet majd tenni. Jellemzően lehetnek akár nagyobb számban ilyen jellegű utazások, vagy egyáltalán ilyen jellegű utazási tervek az iskolák esetében? Tehát készülnek ilyesmire?
Igen, egészen biztos vagyok abban, hogy amikor az iskolák elkészítették a munkatervüket, elkészítették az egyes osztályok maguk számára azt, hogy mit szeretnének megvalósítani az osztályfőnökökkel, vagy akár iskolai közös programként, akkor terveztek ilyen kirándulásokat, bár kétségtelen, hogy az is gondolom sokan beleírták, miként mi is a munkatervbe, hogy azért ez az idén is erősen függ majd attól a helyzettől, amit a vírus megenged. Ilyen módon úgy tűnik, hogy tényleg reagált a kormányzat arra, hogy növekednek a megbetegedések, és különösen arra, hogy a szomszédos országokban vannak olyan országok, ahol nagyon-nagyon magas a fertőzöttség, így veszélyeket jelenthet az, hogyha esetlegesen diákok mennek ki oda és megfertőződnek, ami valóban nem lenne szerencsés. Ezért megkaptuk mi is azt a levelet, amit szerkesztő is említett, hogy november 2-ától csak egyedi engedéllyel lehet külföldi utazáson részt venni, és csak abban az esetben, hogyha a külföldre menő diákoknak megvan a második oltás után is eltelt már az idő, amikor védettséget tud okozni az oltás, illetve és csak akkor, tehát két feltételnek kell együtt teljesülni, egyik a védettség, a másik pedig az, hogy ha a kirándulás lemondása, vagy ez a külföldi út lemondása, ez érezhető anyagi veszteséggel jár. Az iskolák elkezdték szervezni valóban például a határtanul programra a kirándulásokat, és hát a sítáborokat esetlegesen már a januári időszakra, úgyhogy ezt most mindenkinek át kell tekinteni, hogy milyen feltételekkel hogyan lehet lemondani, illetve ha nem, akkor pedig nyilván megnézni azt, hogy mennyi a védettség, és ha ez megfelel a védettség, és ha nem lehet lemondani anyagi veszteség nélkül, akkor a egyedi engedélyt kell kérni.
A legnagyobb volumenű külföldi utaztatási program, ez a 2x2 hetes nyelviskolai vagy nyelvtanulási program lett volna. Ezt éppen az előkészületi fázisban, szakaszban hát keresztül húzta a pandémia. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár, talán még, ha jól emlékszem, az előző tanév végén azt mondta, hogy arra készülnek, hogy azért 2022 nyarán majd megvalósulhat, vagy hát elindulhat ez a program. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor tett arra vonatkozóan utalást, hogy ez a terv azért nem volt osztatlanul pozitív fogadtatású a pedagógusok körében, és úgymond megosztotta a pedagógusokat is. Mivel kapcsolatban vannak fenntartások? Mert azt gondolná az ember, hogy annál jobb lehetőség nincs, mint egy adott nyelvi közegben, környezetben tanulni egy idegen nyelvet.
Azt gondolom, hogy nem is az volt talán bizonyos értelemben a kétségek megfogalmazásában a szempont, hogy ne érezné mindenki, úgyhogy ez lehet nagyon hasznos is. Hanem inkább talán abban, hogy az lenne nyilván a leghasznosabb, hogyha a gyerekek valóban anyanyelvi környezetben lennének. Ennek egy picit az a rész azért ellentmond, hogyha mondjuk együtt megy egy 20 fős csoport egy szálláshelyre, akkor azért leginkább egymással fognak beszélni, és az a néhány órányi nyelviskolai elfoglaltság, amely valóban fejlesztheti a nyelvi tudást, az nem áll árérték arányban megfelelő összhangban magával a szolgáltatásnak a költségeivel, illetve hát az is nyilván egy picit nehézséget okozhat, hogyha itt egy ilyen volumenű, ekkora nagyságú diákságot kell utaztatni, akkor többen számolták azt, hogy legtöbben nyilván az Egyesült Királyságba szeretnének menni, akkor ennek logisztikai problémái is lehetnek. Tehát ezek a kétségek voltak elsősorban. De nálunk például a diákok, mert hiszen először ez ilyenre jelentkezni kellett, a szülői beleegyezéseket mi is begyűjtöttük még annak az évnek az őszén. A diákok jelentős része azért jelentkezett, de el kell mondani, hogy nem mindenki vette volna igénybe ezt a lehetőséget.
Ez érdekes, nagyon sokan mondják nyelvoktatási szakemberek, hogy azért továbbra is vannak hiányosságok vagy hiátusok az iskolai nyelvoktatás terén, pedig hát ugye azt mondják, hogy kb. 600 nyelvi óra szükséges egy középfokú nyelvvizsgáig eljutni, és a közoktatásban, hogyha úgy összeadjuk, akkor az évfolyamok során azért legalább 1000 órát tanulnak a diákok, és sokan nem jutnak el a nyelvvizsgáig. Ráadásul én éppen találtam arra vonatkozóan adatot, hogy az elmúlt időszakban például vissza is esett a nyelvvizsgázók száma. 2020-ban 60 ezeren szereztek nyelvvizsgát, a korábbi években ez a szám rendre azért 80-90 ezer volt évente. Ráadásul ugye tudjuk azt, hogy most már nem kell nyelvvizsga, mint ahogy eredetileg terve volt véve, nem kell nyelvvizsga a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez, sőt még a diplomázók is most mentesültek a nyelvvizsga kötelezettség alól. Lehet, hogy azért ezek amolyan, hát nem akarok súlyos kifejezést használni, de hát azért visszalépések a nyelvoktatás terén? Vagy nem kell azért ennyire borulátónak lennünk?
Hát talán nem kell ennyire borulátónak lenni, de a számokat nehéz megcáfolni, még akkor is, ha tudjuk, hogy 2020-ban már maga a vírushelyzet is beleszólhatott abba, hogy menjen mennek esetleg el nyelvvizsgázni. Hiszen
igen, de akkor éppen volt ugye online nyelvvizsga lehetőség, amire azt mondták, hogy az még talán egyszerűsíti is a helyzetet.
Igen, bár szerintem azért összességében a jelentkezők száma ettől függetlenül sem volt akkora, mint a korábbi években. Remélem, hogy ez tényleg csak egy olyan egy évhez köthető adat, ami aztán a következő években javulni fog. És ugye hát egyértelmű az is, hogy nem csak a nyelvvizsga központokban lehet már, hanem az emelt szintű érettségi bizonyos teljesítésével is diákok nyelvvizsgával egyenértékű oklevélhez juthatnak, és mivel az emelt szintű érettségi a felvételihez kötelező, és nagyon sokan ezt nyelvből teljesítik, ezért azt gondolom, hogy talán ez a szám nőni fog azon diákok számmal együtt, akik tényleg így teljesítik, és elérik a 60%-ot, ami ad egy ilyen típusú tudás, elismerést bizonyító oklevelet is. Én teljesen egyetértek azzal, hogy magának az óraszámnak elégnek kellene lenni ahhoz, hogy valaki tudás szerint, tehát nem a papírra értem leginkább, a tudása eléri azt a B2-es vagy középfókuszerű szintet, ami azért már reményt adhat arra, hogy valóban az idegen nyelve nem tudják eladni, hanem boldogulni tud, bárhova is kerül. Én közvetlenül látom a helyzetet. Az átmenet általános és középiskola között azt eredményezi, hogy akár egy osztályba is jutnak olyan diákok, akik közül például mondjuk az idegen nyelvet egyáltalán nem tanulta valaki, hiszen egy általános iskolában csak egy nyelvet kell kötelezően tanulni. Olyanokkal kerül egy osztályba, akik esetlegesen már nagyjából majdnem a középfokú szintjén vannak. Most a nulla tudástól eddig a B2-es tudásig a diákokat egy osztályon belül mondjuk két nyelvi csoportba osztani, az nyilván lehet, de azt, hogy ők, az ő tudásuk nagyjából hasonló lesz egymáshoz, az nagyon-nagyon nehezen elképzelhető. Tehát az órák egy része biztos, hogy nem hasznosul úgy, ahogy egyébként hasznosulni tud, mondjuk például egy nyelviskolába, ahova nyilván egyértelműen a hasonló diákat osztják be egy csoportba.
De gondolom, a csoportbontáshoz gondolom több nyelvtanára is van szükség egyúttal.
Igen, szerintem ez jelen pillanatban még talán nem akkora probléma, és szerintem ez nagyjából talán még adott is. Én inkább csak mint egy külső, egy objektív tényt. A másik dolog, ami szerintem egy picit még tovább is problémás, hogy a diákok egy részének a motivációja az sajnos nem olyan, mint amilyennek lenni kellene. Hogy ennek mi az oka, az nyilván érdemes lenne pontosabban is megtudni, mert azért nagyon sokan elmondják, különösen a szakképzésben, hogy a diákok mondjuk az ott a 3-4 év alatt szinte alig tesznek erőfeszítéseket a nyelvből, nem is nagyon tanulják meg, kimennek 1-2 hónapra mondjuk külföldre dolgozni, és hát az alatt az időszak alatt sokkal többet vesznek magukra. Amint van egy jó motivációs helyzet, abban a pillanatban látszik, hogy tudnának tenni érte, tehát tudnának erőfeszítéseket tenni. Ezt kéne valahogy megtalálnunk, hogy hogyan tudjuk mindenki számára a legjobban elmondani, azt, hogy ez fontos dolog lehet.
Úgy vettem ki az imént elmondottakból, hogy ön úgy látja, hogy nyelvtanárokból egyébként nincsen hiány az iskolákban, tehát van kellő számú és elegendő nyelvtanár?
Ezt most már szerintem nagyjából szinte egyetlen tantárgyra sem lehet mondani, de szerintem jelen pillanatban nem a nyelvtanár talán a legnagyobb, nem a nyelvtanár rock által látott órák vannak a legnagyobb probléma előtt.
Természettudományos tárgyak inkább?
Hát természettudomány informatika szerintem az, ami a leggyengébb helyzetben van, és szerintem ez lesz az, ami a további időszakban egyértelműen a legrosszabb pozícióba kerül, hiszen a természettudományos tanárok átlag életkora, még az összes tanár átlag életkorához képest is lényegesen rosszabb. Valamint hát látjuk azt, hogy bizonyos szakokból kémia, fizika, nem indul képzés gyakorlatilag az országban.
A tanévkezdéskor a szakszervezeteknek volt egy olyan összesítés, amiből az derült ki, hogy hát nagyjából 10-12 ezer pedagógus hiányzik jelenleg a rendszerből. De ön is azt mondta, hogy aggasztó a helyzet, véletlenül a következő években ez a helyzet még romlani fog. Ez elsősorban a pedagógus korfának tudható be, a pályaelhagyók számának, vagy a pedagógus képzése jelentkezők számának tudható be?
Én pontos számot nem tudnék mondani, ugye itt azért elég nagy különbség van a fenntartók által mondott hiány és a szakszervezetek által jelzett létszámhiány között. A hiány maga az nyilván nem egyszerre következett be egyetlen lépésben, hanem szépen elkezdődött az a folyamat, amikor valóban a pályaelhagyás miatt, a nyugdíjazás miatt a rendszerből kieső pedagógusok száma nagyobb volt, mint a rendszerbe beérkező pedagógusoknak a száma. És sajnos ez a következő években, ha csak a nyugdíjba vonulókat számoljuk, és azt, hogy mennyien vannak jelen pillanatban a képzésbe, és az előző időszak tapasztalatai alapján közülük mennyien kezdik el a pedagógus pályát valóban, a között hát egyre nagyobb különbség van. Ilyen módon mondtam én azt, hogy én ebben a szempontból nagyon borulátó vagyok, tehát azt legalább el kellene érni, hogy a pályát lehetőség szerint minél kevesebben hagyják el. Ennek nyilván anyagi oka is van, sőt, talán az első és legfontosabb oka az egyetlen az anyagi ok. Másik dolog, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy egyre többen válasszák a pedagógus pályát, a képzést, és a képzésben maradjanak is benn a rendszerben. És hát a mostani szisztémában, tehát az, hogy tulajdonképpen tényleg minden településen van, és tehát ebben az iskola rendszerben, ami azért nagyon elaprózott is akár, ebben a rendszerben biztos, hogy óriási problémák lesznek a következőkben.
Jellemzően egyébként vajon hol vesznek el a pedagógusok a pedagógus képzés során, tehát ott van egyfajta lemorzsolódás, vagy ugyan elkezdenek tanítani, oktatni az iskolákban, de közben utána lesznek pályaelhagyók? Van esetleg erre vonatkozóan valamilyen mérés?
Igen, erre vonatkozóan statisztikák vannak. Nagyjából a pedagógus képzés során körülbelül a diákoknak egy ilyen 40 pár százalék az, aki lemorzsolódik. Ennek több oka lehet, átmennek másik képzésre, vagy nem tudják elvégezni azt az adott felsőfokú oktatási intézményt. Az a baj, hogy ennek olyan értelemben sincs jó üzenete, hogy ugye a pedagógus pályára jelentkezők, ennek egy jelentős része elsősorban nem pedagógusnak jelentkezett, hanem ide vették fel. Ez szerintem ilyen értelemben egy elég rossz üzenet, hogy kik mennek pedagógus pályára, és tényleg nagy tisztelet azoknak, akik...
Tehát ez rögtön egyfajta kontraszelekciót feltételez?
Kell mondani, nem jó szívvel mondom ezt, de valóban egy többszörös kontraszelekció, már akár a felvételnél is, már akár akkor is, hogy ki marad a képzés során pedagógus, és kik azok, akik egyébként elmennek másik területekre. És van még egy harmadik is, ahogy valóban pedagógus pályára eljön neki a képzés sikeres befejezése után, mert ez egy másik nem túl jó adat, hogy az első 3 év után a pedagógus pályát kezdőknek az egyharmada el is hagyja a pályát. Ami azt jelenti, hogy valóban az a munka és az a teher, amit végezni kell nekik, azok a feladatok, azok nem állnak arányban azokkal a juttatásokkal, amelyeket ezért kapnak.
Most minden esetre változik majd a pedagógus képzés, az erre vonatkozó rendelet már napvilágot is látott, ugye 6 év helyett 5 év lesz egységesen az általános iskolai és a középiskolai tanárképzés, egy 1 éves oktatási gyakorlatot is elosztva jelenítik majd meg a rendszerben. Indokolt, időszerű volt átalakítani a pedagógus képzést? Remélhető ettől pozitív változás?
Szerintem indokolt volt. Én azt gondolom, hogy ez jó döntés volt összességében, hogy 5 év alatt lehet elvégezni. Annak is örülök, hogy az 1 éves gyakorlat az fél év összefüggő és fél év elosztott részen válik a pedagógus képzés részévé. Összességében azonban ez az intézkedés az általam előbb elmondott problémákat szerintem nem tudja orvosolni.
Egyébként gyakorlatiasabb lehet ettől, vagy a gyakorlati jelleg erősödhet, mert ugye azt mondják, hogy minden tanévben hát úgymond terepen lesznek a pedagógus hallgatók, tehát nem az az 1 éves oktatási gyakorlat lesz, hanem folyamatosan a képzés során ott vannak kint az iskolákban, és hát úgymond terepen gyakorolhatják a szakmát. Ez kedvező lehet a pedagógus képzés szempontjából?
Én azt gondolom, hogy igen. Ezt mi magunk is ambicionáltuk, felhívva a figyelmet arra, hogy jó lenne, hogyha a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók, azok lehetőség szerint minél árnyaltabb képet kapjanak az iskolarendszerről, lássanak valóban gyakorló iskolákat is, ahol olyan diákok vannak többségében, akik akár a hátterük, akár, hiszen tudjuk, hogy az iskolák között nagyon nagy különbség van, lássanak kisebb intézményeket, nagyobbakat, lássanak akár hátrányos helyzetű iskolákat is, hiszen nyilván alapvetően eddig, amikor csak gyakorló iskolákba mentek a diák, azért ez nem mutatja a teljes összképet egyértelmű. Lehet, hogy pontosan ilyen alapon, hogyha valaki sokfélét lát, jobban el is tudja dönteni azt, hogy ő milyen helyen szeretne tanítani. Valóban inkább mondjuk tehetséges diákokkal, városban, vagy éppen az ő számára olyan fontos az, hogy hátrányos helyzetű diákokat segítsen. Tehát szerintem ez egy jó lépés. Az, hogy aztán ez hogyan fog valóban lecsapódni majd a végén, a végzés után, milyen lehetőségek lesznek, az egy másik kérdés.
Többször felvetődött az is, hogy szerencsés lenne valamilyen pályaalkalmassági vizsga a pedagógus jelöltek esetében. Hát nem tudom, hogy mérhető, vagy miként mérhető ez, de hát az tény, ugye, hogy a kétszintű érettségi nyomán nincs előzetesen személyes találkozás a felvételizőkkel. Voltak éppen csak a felsőfokú tanulmányok kezdetekkor az első előadásokon vagy szemináriumi foglalkozásokon történik meg ez a személyes találkozás. Vajon meg lehetne, vagy érdemes lenne megvalósítani egyfajta ilyen szűrőt vagy pályaalkalmassági vizsgát?
Ez is nagyon sokszor fölmerül, és én is beszélgettem szakemberekkel is ezügyben, pedagógus képzést bonyolító intézményekkel, többel is, akik ehhez értenek. Jelen pillanatban Magyarországon ilyen típusú szűrés, tehát a felvételinek ilyenfajta alkalmassági vizsgaszerű rész, ez nagyon kevés helyen van, a képző művészeti helyeken, testnevelési egyetemen, tehát inkább ahol valóban bizonyos dolgot elkezdeni sem nagyon lehet anélkül, hogy valamilyen módon alkalmasnak se tűnjön valaki, de sem a műszaki képzésen, sem az egészségügyi képzés legtöbb területén, sem a pedagógus képzés területén nincs ilyen. Azt mondják a szakemberek erre, hogy lehetőség szerint ezt a képzés során már lehetne mérni, és én elfogadom ezügyben a szakembereknek a véleményét.
Imár folyamatosan napirenden a pedagógusok bérhelyzete, a bérkérdés, közös sztrájkbizottságot alakított a két pedagógus szakszervezet, a PS és a PDS, meg is kezdődtek a tárgyalások a minisztériummal. Mik lehetnek az esélyek, hogy milyen mértékű, léptékű bérrendezés kellene? Ugye emlékszünk, a miniszterelnök azt ígérte, hogy januártól egy 10%-os emelés jöhet a pedagógusok számára, és kilátásba helyezte azt is, hogy a gazdaság teljesítményétől függően 2023-tól megindulhat egy átfogóbb bérrendezés. Hogyan látja ennek a menetrendjét, vagy egyáltalán a szükséges menetrendjét?
Jó lenne persze tudni azt, hogy ez 2023-tól pontosabban mit jelenthet. Olyan szempontból én nem örültem ennek a 10%-os bejelentésnek, hogy nyilván ez bizonyos értelemben tovább rontja a társadalomban elfoglalt pozíciónkat, hiszen 20%-kal, több mint 20%-kal fog emelkedni a minimálbér, helyzette a garantált bérminimumról is most már úgy tűnik, hogy nagyjából hasonló mértékben fog emelkedni. És mi, amikor 2013-ban örömmel üdvözöltük a pedagógus béreknek a rendezést, az életpályamodell kialakítását, akkor is azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy ez egy hosszú távú társadalmi pozíció legyen. Valaki azért jelentkezik pedagógusnak, mert szeretné ezt a hivatást gyakorolni, és ezért körülbelül ennyi és ennyi bért kap. Mondjuk ilyen lesz a bérhelyzete a társadalom többi tagjához képest. Ha így nézzük, akkor most 2022-ben ez a pozíció tovább fog gyengülni, hiszen a 10%-os bérfejlesztés az messze nem ugyanannyi lesz, mint az előbb két dologban is elmondott béremelésnek a mértéke. Nem hiszem, hogy ettől vonzóbb lesz a pedagógus pálya. Jó lenne valóban egy olyan, valóban kiszámítható, egy társadalmi standardhez kötött életpálya, ami hosszú távon biztosítja a helyzetünket, mert ilyen módon, ami most az utóbbi két évtizedben történt, kétszer volt komolyabb bérrendezés, és utána mindkét esetben látványosan visszaesett a pedagógusok bérpozíciója.
Említette 2013-at, ugye az életpálya modell elindulását és az ehhez kapcsolódó bértábla megalkotását, de hol szakadtak le, vagy hol maradtak el a pedagógus bérek? Pusztán azzal, hogy ez a sokat emlegetett vetítési alap nem mindenkori minimálbérhez kapcsolódik?
Tehát a 2013-as rendezés az három alappillére épült. Egy azonnali, viszonylag jelentős béremeléssel, ami aztán végül is úgy valósult meg, hogy ennek nagyobb részét valóban szeptembertől megkapták a pedagógusok, és utána 10%-okkal elosztva 5 év alatt a többit. Ez az egyik lépés. A másik lépés ugye az volt, hogy a minimálbérhez kötik a pedagógusoknak is a bér alapját tulajdonképpen. Tehát amint megy fel a minimálbér, növekszik a miénk is ugyanolyan arányban. És a harmadik rész az pedig egy infláció követés volt. Na most ebből 2014-re tulajdonképpen megszűnt a minimálbérhez való rögzítés, 2015-től, mert 2014-es minimálbérem fagyott be ez a bizonyos vetítési alap, és aztán utána pedig a következőben megszűnt az infláció követés is. Tehát ezek járultak elsősorban hozzá, és a másik dolog, ami nagyon fontos, ugye, hogy most nem tudom, ez a 10% ez hogyan lesz, vetítési alap emelés lesz-e, vagy valamiféle bérkiegészítés. De az a probléma, hogyha ez bérkiegészítés formájában történik, akkor ezt nem fogja érinteni azokat a pótlékokat, amelyek szintén az illeszmény alaphoz kötődnek, tehát ehhez a bizonyos vetítési alaphoz. Úgyhogy ezeket mind jól lenne tisztán látni. A 10% az biztos nem fogja megoldani, hogy több pedagógus legyen, azt sem, hogy többen maradjanak a pályán. Én a 2023-as tervezet tényleg nagyon kíváncsi leszek, ennél azért szerintem lényegesen markánsabb fizetésemelésre van szükség.
De nagyjából számszerűsíthető az, elnök úr, hogy milyen arányú béremelésre lenne szükség, hogy a pedagógus pálya ne csak az elhivatottságokán, hanem anyagi vetületét tekintve is vonzó legyen egy fiatal számára?
Nagyon nehéz belemenni számháborúba, de hogyha abból indulunk ki, hogy valamikor a minimálbérhez kötődött a pedagógus bér, ez volt az életpályamodell alapja, ez 101.500 forint volt, most 200.000 forintra emelkedik fel. Ugye a szakszervek tulajdonképpen ezt kérik, hogy egy 100%-os alapilletmény emelés legyen. Ez biztosan vonzóvá tenni. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a nemzetgazdasági átlagbér, ezt a 440 ezer forint körüli összeget, ezt egy pedagógus az előmeneteli rendszerben 61 éves korára éri el. Ez azért nem túlságosan biztató, azt gondolom.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy itt volt telefonon keresztül, és köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.